A műsort az Audiomonde és a Digitál Pro BT támogatta. Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a Borskaszt adásában. Mai vendégem zeneszerző, DJ, zenei producer, emellett a New Level Empire zenekar és Dennis élő zenei koncertjein a billentyűs poszton hallhatjuk játékát. A New Level nevéből gondolom már sokan kitalálták, hogy Krajcár Péter lesz a beszélgető partnerem, akinek nagyon köszönöm, hogy elfogadta a felkérésem.
Szia, Csabi, köszönöm én is a meghívást, üdvözlök mindenkit. Egy picit azonnal ki kell, hogy javítsalak, mert igazából a Dennis élő zenekarban én már nem vagyok. Kicsit a New Level Empire túlnőtte magát már olyan értelemben, hogy túl sokat koncertezünk, ami tök jó, úgyhogy nem tudtam két zenekart csinálni, úgyhogy ebben az értelemben már csak egy van, de az nagy.
Péter, kijelenthetjük, hogy egy zenekarban a billentyűsök a legfogékonyabbak az ilyen digitális dolgokra és az újdonságokra?
Szerintem kijelenthetjük, bár nyilván van sok egyéb hangszer is, aki nyitott ezekre a dolgokra, meg ahogy haladunk előre az időben és térben, például gitárosok is sokkal inkább ismerkednek már a digitális technológiával, sokkal többet kell programozniuk, kütyüzniük, de ez igaz a dobosokra is, és már a basszusgitárosokra is, stb. Szóval ez onnan eredeztethető ez a történet, hogy ugye régen, mondjuk a 90-es években, hogyha valaki szintetizátorozott, akkor nagyon hamar rájött, hogy itt el kell merülni a részletekben, meg a programozási ismeretekben, ahhoz, hogy az ember valami értelmeset tudjon a hangszerből kicsiholni. Úgyhogy rákényszerültek a billentyűsök arra, hogy minden aspektusát ismerjék ennek a szakmai résznek. Ebből fakad az, hogy talán ránk került ez a bélyeg, hogy mi nyitottabbak vagyunk erre. Egyébként én is így jártam, tehát nem volt mese, muszáj volt megismerni ezt a technológiát. Aztán utána már nyilván lépéselőnnyel indultunk a többi számítógépes ismeretek, informatika, stb. Tehát muszáj volt, úgyhogy mi azokat a dolgokat, amit mondjuk egy dobos akkor szembesül vele, amikor bemegy a stúdióba és fel kell venni, ugye ezt egy szinti is régen egy csomó részét esetleg már előre tudta.
A 20-as éved elején költöztél fel a fővárosba, ide Budapestre. Nyilván voltak elképzeléseid, hogy majd mit szeretnél, terveid. Mennyire találkozott az a valósággal?
Hát nagyon viccesen hangzik nekem. Tinédzser koromban volt egy elképzelésem, hogy mit fog csinálni, ha nagy leszek, és most, hogyha egy magamra nézek, akkor körülbelül azt csinálom. Tehát igazából nekem úgymond a nagy álmom, vágyom, azok így egytől egyik teljesültek, amire tök büszke is vagyok. Én valószínűleg tartom, hogyha egy ember az életében elkezd döntéseket hozni, már pedig naponta meghozunk, vagy ezret, és mindegyik döntésed abba az irányba mutat, ahova te szeretnél menni, akkor előbb-utóbb, hogyha óriási kerülő utakkal is, de előbb-utóbb odaérsz. Én is így jártam valahogy, igazából ez onnan indult, hogy egy hangszerboltba kerültem, gyakorlatilag ott voltam 5 évig, megismertem a szakma egy nagyon nagy részét barátilag, és aztán innen már egyik munka jött a másik után, először picibe, aztán közepesbe, aztán nagyba, meg össze-vissza, úgyhogy valahogy így alakult ez.
Nyilván akkor a kapcsolati tőke nagyon fontos volt.
Az a legfontosabb. Tehát szerintem minden onnan indul. Most én Zalaegerszegről jövök, te is Zala megyéből, ugye mi ezt pontosan tudjuk, hogy onnan túl sok mindent nem tudsz csinálni, mert egy elég pici, zárt kör. Úgyhogy ha ismersz mindenkit, vagy nagyon sok embert, és ez a nagyon sok ember tudja, hogy te mire vagy képes, akkor nyilván elkezdik használni ezeket a képességeidet, elhívnak ide, elhívnak oda, csináld meg ezt, csináld meg azt, hogyha jó vagy, vagy legalább kis közepeske.
Melyik fajta zenész vagy, aki inkább az élőben érzi otthon magát, vagy pedig így eltekergeted itt a stúdióban a dalokat?
Hát amikor arról meséltem neked, hogy elképzeltem tínédzser koromban, hogy mit fogok csinálni, mikor nagy leszek, akkor azt képzeltem el, hogy egy stúdióba ülök, és így csinálom a dalokat, esetleg írom, hangszerelem, kevergetek, felveszegetek dolgokat. Úgyhogy erre a kérdésre röviden a válasz az, hogy a stúdióban érzem otthon magam, viszont mióta most már lassan 10 éve megy a New Level Empire, és nagyon-nagyon sokat koncertezünk, elképesztő módon elkezdtem élvezni, tehát igazából nagyon jól érzem magam ebbe a közegbe, és nagyon szeretem, hogy megmutathatom azokat a dolgokat élőben is, amiket itt kitalálunk.
Szerencsésnek mondhatod magad, hiszen ergo a szemed előtt zajlott le az elektronikus zenének egy nagyon fontos evolúciója. Mennyivel könnyebb ma egy billentyűs élete, mint például 20 éve volt?
Nagyon jól fogalmazta, egyébként ezt én magam is így szoktam elmondani, hogy milyen szerencsés generációba tartozunk, hiszen mi elkezdtük a Commodore 64-gyel ezt az informatika világát, és akkor szépen lassan volt ideje nekünk lerakódni ennek a sok-sok információnak, hogy mi hogy működik, és ez igaz egyébként a billentyűs hangszerekre is, tehát a 80-as évek végén, 90-es évek elején még teljesen más szemléletűek voltak még ezek a hangszerek is, és hogyha valaki, mint én is, hogy körülbelül akkor így belecsöppentünk ebbe a dologba, szépen lassan végig tudtuk követni az evolúcióját. Úgymond ma nehezebb egy fiatalnak, aki készen kapja ezt a jelenlegi állapotot, hiszen egy elég bonyolult rendszert kell úgy feltérképeznie és megismernie. Ugye mi azzal kezdtük, hogy ilyen kísérleti automatikás szintetizátorokon bolckodtunk, akkor rájöttünk, hogy létezik a szekvenszer. Az első szekvenszerem azt hiszem volt 5 sávos, és semmilyen egyéb funkció nem volt rajta, egész egyszerűen csak nullától a dal végéig végig játszottad azt az 5 sávot, és kész. Akkor utána jött egy olyan hangszer, amiben már MIDI funkciók voltak, akkor azt meg kellett érteni, hogy hogy működik a pontosítástól elkezdve a multitimbralitás például. Ezek teljesen UFO dolgok voltak nekem is. És igen, én mondjuk azzal keltem, azzal feküdtem, hogy használati utasításokat olvasgattam. És sokszor angolul, mert nem igazán volt, vagy nem volt megfelelő a magyar fordítás, tehát nem túl sok értelme volt ugye magyarul, mert hülyeségek voltak benne, nem szakfordítás volt. És akkor az ember ezt elolvasgatta, és még akkor sem értettem, mert túlságosan bonyolult volt. De az ember, amikor már századszor elolvassa, akkor talán úgy szépen lassan. Meg ugye volt hangszer is, amin ki tudtuk próbálni esetleg, hogy miről is lehet szó, és akkor ilyen nagyon-nagyon lassan csiga léptékben leülepedtek ezek az információk. Úgyhogy igen, szerencsések vagyunk, mert volt időnk feldolgozni ezt a sok-sok háttérinformációt. Manapság, hogyha egy fiatal ránéz egy pianorolra, egy ilyen MIDI szekvenciára mondjuk egy audio workstationen, ő nem azt a képet látja, amit én, az biztos. Mármint, hogy agyban neki nem az jelenik meg, mint ami nekem. Ezt nem nagy képűség vagy felvágásból mondom, hanem én sok olyan paramétert látok mögötte az agyamban, ami neki elsőre fel se tűnhet. És azért mondom, hogy nekik nehezebb, hiszen ezt az átfogó információhalmazt, hogyha egyszerre látod, akkor azt úgy lehet, hogy több idő megérteni, vagy nem tudja olyan mélységében feldolgozni, mint az, aki végigkövette az épülését ennek a folyamatnak.
Mennyire van pariban egy mai MIDI billentyűzet, vegyünk egy átlagot, egy úgynevezett hagyományos szintetizátorral szembe? Érdemes-e egy otthoni stúdiós embernek beszerezni egy hagyományos értelembe vett szintetizátort?
Hát ez manapság már odafajult, hogy teljesen felhasználás kérdése. Tehát mondjuk 10 évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy persze, hát anélkül nincs élet, hogy ne legyenek analóg szintetizátorait, stb. Hogy lehet úgy hangszerelni, hogy nem szólnak ezek a klasszikus értelembe vett sound designer szintik, nincsenek ott a stúdióban. Hát hogyha itt nálam körülnézel, és körülnéztél volna 10 éve, akkor most ez egy teljesen más szoba. Nagyon-nagyon sok kütyünk és hangszerünk volt, és ma már nincs. Ez nyilván nem véletlen. Rettenetes fejlődésen mentek át nyilván ezek a pluginek is, teljesen máshogy szólnak, teljesen máshogy működnek, teljesen más színvonalot tudnak most már hozni, mint ezelőtt 10-20 évvel. Egyébként akkor is voltak már jó ötletek, de az azért kristályosodott rengeteget, és a technológiának köszönhetően a külső DSP-k, a belső processzor teljesítmény, stb. Olyan dolgokat engedhetünk ma meg, amit mondjuk 15 éve nem biztos, hogy megengedhettünk magunknak. Mondok egy egyszerű dolgot, mondjuk amikor először találkoztam életemben virtuális ilyen plugin hangszerrel, akkor egész egyszerűen az történt, hogy nem is emlékszem már, talán az egyik barátom mutatta, hogy lenyomtam a MIDI billentyűzeten egy C hangot, és nem szólalt meg azonnal, hanem volt egy ilyen kellemetlen késése a hangszernek, és akkor így ránéztem a címborámra, és mondtam, hogy oké, de most ezzel mit csináljak? Tehát, hogy ezzel így se játszani nem lehet, semmilyen szinten nem tud inspirálni, mert hogy tök jó, de egy másodperc múlva szólal meg, akkor nem tudok rajta játszani. Úgyhogy én évekre hagytam is ezt. Jó, ez a virtuális instrument, ez ennyi volt. Hogyha ez így késik, meg mit tudom én, akkor ez engem nem érdekel. És akkor talán eltelt 1-2-3 év, nem tudom már, és elmentünk egy stúdióba látogatni, vagy csak úgy időt tölteni, nem emlékszem már rá. A lényeg az, hogy a akkor a Spectrasonics-nak kijött ez a triumvirátus, hogy jaj, de hirtelen akartam mondani, a basszus, a szinti, meg a dob, stylus volt a dob, azt tudom, stylus volt a dob hangszer, és akkor az a srác ott berakta egy Mac-en, játszott rajta, és azonnal szólt. Na mondom, ilyet én még nem láttam, és akkor elkezdtem rajt játszani, és bődületesen jó hangszínek voltak benne, nagyon-nagyon megtetszett, és akkor rájöttem, hogy akkor lehet, hogy tényleg ebbe el kell merülni, mert lényegesen nagyobb palettából tudtam választani, mint ugye a szintik, amik rendelkezésre álltak. Aztán ebben sikerült elmerülni, nyilván megvettük ezeket a számítógépeket, amik alkalmasak voltak arra, hogy ezt így időben és minőségben hozzák, és akkor nagyon sokáig ment a kettő egyszerre. Tehát ott volt a Moog, a Rolandok, stb. A tök jó kis hangszerek, Nordot nagyon szerettem, meg az Excess-nek a vírus szintiét. Sokáig úgy hangszereltünk, hogy ezek mind-mind bekapcsolva, minden szólt egyszerre, és hogyha kellett egy olyan hangszín hirtelen, ami jaj, azt tudom, az mit tudom, van a Stylus-ba doboljunk, vagy a Kontakt, akkor ilyen viszonylag új dolog volt, és bődületesen jó minták szóltak belőle, mondjuk, ami hegedű tekintetében, vagy zongora minta tekintetében, akkor elkezdtük ezeket használni, és a kettő együtt ment. Akkor még nem volt olyan, hogy mondjuk egy Moog jellegű hangszín jól szóljon ilyen virtuális instrumentből, vagy megközelítőleg, aztán szépen lassan ezek is megérkeztek. Ma már ez is van.
Véleményed szerint melyik hangszer hangját sikerült legkevésbé reprodukálni a digitális technológiának, és melyiket a legjobban?
Talán azzal kezdődött ez a történet, de tényleg nem akarok olyan dolgokat mondani, ami nem igaz. Az én tapasztalataim szerint az elsőként dobmintákkal találkoztam. Amikor még csak szemperekről beszéltünk, akkor is inkább dobmintákról volt szó, hiszen az egy viszonylag egyszerűen reprodukálható, felvehető, visszajátszható dolog. Persze most nem arról beszélek, amikor a pergőnek a sodronya hány másodpercig rezeg még utána, stb., hanem ezek mondjuk ilyen diszkós dobmintákra gondoljunk. Tehát tök egyszerű volt behúzni egy ilyen jó digitális kopogós TR-909 lábdobot a szemplerbe, és akkor az szépen szólt visszafelé. Ezen nem volt nagyon mit gondolkodni, 90-es évek megint. Aztán nyilván a szemplerek elkezdtek abba az irányba terelődni, hogy próbáljuk meg felvenni az eredeti létező hangszerek hangját, reprodukáljuk billentyűn. Ennek sok-sok technológiai változata volt egyébként még a szemplerek előtt, de most kifejezetten a sampling mintákra gondoltál. Vannak olyan játéktechnikai elemek, amiket tök nehéz ugye billentyűvel reprodukálni. Például mondjuk gitározni, hát egész más a játéktechnika, tehát a pengetés mi voltából ered az, hogy azt úgy billentyű megcsinálni fura, nehéz, vagy elég innovatívnak kell lenni ahhoz, hogy azt jól használja az ember. Vagy gondoljunk például a hegedülésre. Hát az sem egy olyan egyszerű dolog. Sok-sok évnek kellett ahhoz eltelni, hogy rájöjjenek a sampling mintagyártók akár, vagy a plugin gyártók, hogy tudnak olyan technikai elemeket elhelyezni ezekben a pluginekben, hogy ez élethűen megszólaltható legyen úgy, ahogy azt a játékos szeretné. Tehát lehetőleg valahogy azt próbáljuk meg visszaadni, ahogy az a valóságban történik. Tehát ahogy mondtam, indult talán a dobokkal, aztán a billentyűs hangszerek voltak a következő kb. Az én ismereteim szerint, tehát zongora, Rhodes, orgonák, stb. Meg hát természetesen az összes analóg szintetizátor így módon. És a mai napig finomodik ez a dolog, de most már eljutottunk oda, amit egyébként én nagyon élvezek, hogy gitár, vagy vonós hangszerek, vagy olyan nagyzenekari fúvósok akár billentyűn megszólaltatva is egészen élethűek tudnak lenni, hogy mondjuk a hétköznapi embernek biztosan nem tűnik fel, hogy ez nem egy nagyzenekari felvétel, hanem valaki egy billentyűt csinálta. Sajnos, vagy nem sajnos, ez most mellékes szál, de eljutottunk oda, hogy mondjuk, ha nézed a streaming szolgáltatókon a filmeket, nem igazán fogsz találni az új futószalagon készülő sorozatok között olyat, amit mondjuk élőzenekarral vettek volna fel. Tehát ez egy külön műfaj lett mondjuk a filmzene szerzésnek egy olyan változata, amikor egy darab billentyűvel egy ilyen projekt stúdióban bődületesen jó hangmintákból nagyzenekari hangszereléseket, filmzenéket pakolnak össze. Egyébként nagyon jó móka. Tehát én is most kezdek ebbe elmerülni, hogy van modellezve például a vonós hangszer, hogy van modellezve egy timpani játék, vagy akár a gitár.
Sok hangszer nyilvánvalóan megfordult már a kezeid között, gondolok itt szintetizátorra, MIDI billentyűzetre. Melyik hangszerre mondod azt, hogy na ez egy jó sikerült darab?
Értsem a MIDI billentyűzeteket és a szintetizátorokat is, vagy külön-külön?
Érthetjük együtt is.
Hát a szintetizátort kell kiemelni és szintetizátorokat dicsérni, akkor köztudott vagy nem, de hát nekem van egy ilyen eltitkolt Roland fétisem, tehát én a Rolandokon szocializálódtam, azon nevelkedtem, aztán a Roland cégnél dolgoztam, úgyhogy nem tudok más hangszert mondani, csak Rolandot. Világ életemben a színpadon is ezek a Rolandok vettek körül, úgyhogy én ezeket nagyon szeretem, a billentyűzetüket is nagyon-nagyon megszoktam. MIDI billentyűzetek tekintetében pedig nagyon sokféle van, tehát tényleg nem irigylem azt, aki most elindul MIDI billentyűzetet vásárolni, mert nagyon el lehet veszni az erdőbe. Én is vettem már nem igazán jól sikerült darabokat, pedig nem volt olcsó. Azt hittem, hogy itt nem lehet tévedni, de olyan billentéssel találkoztam, ami aztán olyan szinten nem nyert el a tetszésemet, hogy nem tudok rajta semmit csinálni, mert a dinamikája egyszerűen az én kezemre semmilyen módon nem áll rá.
Itt most arra gondolunk, hogy én, mint laikus, hogy tehát leütésnél nem kényelmes számodra?
A kényelem az egy paraméter, az is számít, hogy milyen nehéz lenyomni egy billentyűzetet. Hát képzeld el, hogy mondjuk ha egy billentyűzetet nagyon könnyű lenyomni, akkor viszonylag könnyen játszol, túl hirtelen, könnyen, véletlenszerűen játszhatsz nagyon hangos hangot is, ami nem feltétlenül állt szándékodban, és ugyanez fordítva, hogyha nagyon nehéz lenyomni a billentyűzetet, akkor persze könnyen játszol halk hangokat, és miután tudod, hogy nagyon erősen rá kell csapni, ezért tudod, hogy ezért könnyen játszol hangos hangokat is, de nehéz a közötte lévő tartományt tudatosan irányítani. Ezért érzékeny téma ez. Persze digitálisan lehet állítani ezeknek a billentyűknek az érzékenységét, de ettől függetlenül van egy olyan fizikai manifestációja ennek a billentyű lenyomás nehézségnek, ha tudtam volna, bonyolultabban fogalmazom, de nem sikerült, hogy attól nem tudsz elvonatkoztatni. Tehát vagy jól sikerül valami, vagy nem. A te kezednek pont jó, mert olyan az izomzata az ujjaidnak, az enyémnek meg pont kényelmetlen. Ezt az Isten se tudja. Én például nem szeretem már, mert elkényelmesedtem, nem szeretem a nehéz kalapácsmechanikás billentyűzeteket, egyetlen egy kivétellel, ha zongorázni kell. Tehát ha zongorázni kell, akkor mindig jobban esik egy nehéz, egy nehezen lenyomható kalapácsmechanikához hasonlító billentyűzete játszani, mert ott lehet azokat a dinamikai tartományokat átölelni, amit a zongora megkíván. De miután például, amikor hangszerelek, gyakorlatilag 99%-ban nem zongorázok, tehát vagy dobolok, vagy szintizek, vagy hegedülök, vagy akármi más, ezért itt a stúdióban nem kalapács mechanikás a prioritás, hanem egy ilyen sima szintetizátor billentyűzet, mert az kényelmesebb ugye napi sok-sok órát használni.
Az utóbbi években a pluginek, az úgynevezett, tehát nevezhetjük effekteknek is őket, hogy látod, a pluginek formálták a zenei ízlést, vagy fordítva?
Hát ez mindenképpen onnan indult, hogy a zenei ízlés kezdte el formálni a plugineket, hiszen volt egy piac, amit ki kellett elégíteni, tehát a pluginek formájában ugye valamit kellett nyújtani a gyártóknak, hogy mi az, amivel kielégül a piacnak ez a része. Aztán nyilván ez pont úgy, mint a 50-es, 60-as, 70-es években, hogy van, aki egy gyártó csinál egy gitárerősítőt. Most mondok valamit, és az egyik felhasználó úgy gondolja, bár nem feltétlenül állt szándékában a gitárerősítő gyártónak a génpotin ugye 10 egységet azért létrehozni, hogy valami elvetemült, kitalálja, hogy addig tekerje, hogy egy ilyen irtozatosan undorító torz hangja legyen a gitárnak, majd jön egy ember, aki így használja, és az emberek rájönnek, hogy ez tök jó. Ez számtalanszor lejátszódott egyébként a popzene történetében, hogy valaki úgy kezdte el használni a hangszert, ahogy nem illik, aztán egy akkora trend lett belőle, hogy aztán arra fele ment a világ, vagy volt a gyártónak egy szándéka, egy hangszerrel, és valami teljesen másra kezdték el használni. Konkrét eset például a TB-303-as Roland, amire egy komplett, ez az acid generáció épült rettentes mennyiségű DJ kezdte el ezt az őrült technót ki tekerni belőle. Na most ez a hangszer, ez arra készült annak idején, hogy a otthon gyakorló gitáros fickó tudjon írni magának egy basszus menetet így a gyakorláshoz. Na most szerintem élő ember nem volt, aki ezt erre valaha is használta volna, amikor rettenetesen nehéz volt programozni, tehát nem is volt könnyű a szekvenciát beleírni. Később a pluginek tekintetében pedig számtalanszor előfordult az, hogy valami olyan innovatív út, vagy olyan innovatív technológia került a felszínre, ami esetleg korábban ugye a hardware szintetizátorokkal nem igazán volt elképzelhető, hiszen olyan virtuális kapcsolási rajzokat lehetett ugye összerakni, amit a hardware világban vagy megfizethetetlenül drágán, vagy nem lehetett volna kivitelezni, úgyhogy igen, sok-sok olyan példa van, ami később maga a hangszer, a virtuális hangszer formálta a megszólalást, a popot, az előbb nyilván valami underground réteget, aztán ami később poppá válik. Mondjuk itt szerintem beszélhetnénk akár a dubstep, mint műfajról, amikor ezek a wobble bass cuccok elkezdtek szólni, azok nem feltétlenül hardware szintetizátorok voltak, az biztos, hogy pluginből evolválódott oda, amivé aztán vált a végén.
Sokszor már ilyen hitvallási kérdés alakul ki egyes pluginek vagy gyártóknak a rajongóinál. Mi mit tudnánk javasolni egy kezdő stúdió számára, hogy melyek azok a pluginek, amelyeket érdemes beszerezni, és még megfizethetőek is a számukra is?
Amikor azt mondjuk, hogy plugin, akkor sokan akár effektekre is gondolhatnak. Tehát plugin egy reverb, plugin egy delay, plugin az UAD-nak az összes cucca, amit ugye felvételezéshez is tudsz használni. De pluginként kell hivatkoznunk ugye virtuális hangszerekre is, az is plugin tulajdonképpen. Úgyhogy melyikről beszéljek?
Az effektekről.
Az effektekről. Na most, hogyha kevergetni szeretnénk, és előttünk van egy jó nagy session sok-sok sávval, akkor sokféle effektet kell használni. Na most, hogyha az embernek van egy ilyen DAW-nek szokták ezt mondani, nagyon csúnya magyarsággal DAW-nak, ugye Digital Audio Workstation-nek a rövidítése, tehát előtted van egy ilyen DAW, mondjuk a Pro Tools, vagy a Logic, vagy a Cubase, vagy bármi. Ez nagy valószínűséggel érkezik egy ilyen gyári plugin felszereléssel, ami nagyjából átfogólag le fogja fedni azokat az igényeket, amire bármikor szükség lehet egy keverés során. Na most, hogyha ezeket az ember fejleszteni szeretné, és mondjuk nem elég jó az a reverb, vagy nem vagy vele elégedett, vagy egy speciális aspektusból kell használnod, akkor lehet tovább specializálni ezeket a effekteket, pluginokat úgy, ahogy azt a stílus megkívánja. Adott esetben mondjuk egy minőségi szintet lehet ugrani, hogyha az ember mondjuk vásárol egy Waves plugin, most mondtam egyet, vagy akár az UAD-ok között rengeteg olyan kompresszor van, ami egy lépcsővel magasabb szinten áll, mint mondjuk a Logicnak a beépített kompresszora, mert máshogy működik, vagy egy régi klasszikust emulál mondjuk. Ez nem jobb meg rosszabb kérdés, hanem vagy hasonlít erre, arra, amarra, vagy nagyon sokszor például egy-egy kezelőfelület inspirál arra, hogy mást tekerje be. Mondok egy egyszerű példát, van egy EQ, tegyük fel. Ugye előtted vannak a sávok, és az ember elkezdi húzogatni a magasat, mélyet, az egérrel, ugye mondjuk levágod az alját, emelsz egy kis magasat, vagy vágsz egy kis magasat, és ezt csinálod rutinszerűen. De mi van akkor, hogyha adok egy másik EQ-t, amin csak három poti van? A végeredmény biztosan más lesz, hiszen az a három poti egy szűk skálán belül fog mozogni, és nem biztos, hogy rosszabb lesz a végeredmény, még az is lehet, hogy jobb. Más milyen módon inspirálnak ezek az interfészek.
Említettük, ugye szeretnék kitérni külön egy kicsit az Universal Audio-nak a nevére, mert ugye nyilvánvalóan a kezdők is sokszor találkoznak vele. Ugye az Universal Audio felépített egy ökoszisztémát, van egy külső hangkártya, amiben van ugye egy dedikált processzor, amin ezek az effektek futnak. Ez tulajdonképpen egy kis számítógép, egy külső számítógép. És ugye ezeket tudod megvásárolni a világ minden pénze sem elég.
Igen.
Plugineket. Miért ennyire népszerűek szerinted?
Azért, mert egy egészen más aspektusból közelítették meg ezt a plugin gyártás dolgot. Tulajdonképpen ők létező, legendás, brutálisan jól szóló eszközöket próbáltak meg úgy emulálni, az alapjaitól véve gondolták át úgy ezeknek a működését, hogy 100%-ban ugyanolyan legyen a végeredmény, mint az eredeti vas. Mondhatnék egészen konkrét példákat, mit tudom én, elkúra, hogyha erre vagy kíváncsi, mondjak ilyeneket, amiket én szeretek. Például az UAD-nak a Harrison elkúja. Én nagyon szeretem, mert általában valami olyan hangképet csinálok, amit amúgy egy ilyen mezei elkúval nem csináltam volna. Ez az egyik. Akkor emeljünk ki egy reverbet mondjuk, mert az nekem, az nálam egy nagyon sarkalatos dolog. Például az MT250 vagy a Lexicon, ezek közül az MT250-et emelném mondjuk én ki, mert valamiért nekem az egy olyan reverb, hogy énekre, dobra, gitárra, bármire rárakva, gyakorlatilag úgy, ahogy van jó. Tehát, hogy minimálisat szoktam hozzányúlni esetleg a hosszúságához, de amit kifejezetten élvezek benne, hogy egy reverbnek ugye a wattpotia, most hogyha érted mire volt, tehát hogy mennyit kérünk abból a reverbből, van a 0 meg a 100. Na most a reverbeknél általában ez az érték valahol 0 és 15% között szokott lenni, hogy egy ilyen kell, mondjuk beszélünk egy ének hangról, és ez nem tegnapi találmány, tehát ebbe az a különösen érdekes, hogy ezelőtt 30 évvel gondoltak már erre az akkori mérnökök, hogy miután ez a kérdés 0 és 15% között dől el az esetek túlnyomó többségébe, ezért ne csináljunk már egy olyan potit, aminek az egyik fele 0, a másik vége 100, és az első 1 cm-en mozgatjuk ugye a potit, hanem tök élvezem benne azt, hogy a fél pályáig 15%, és a másik félpálya a maradék 85. És akkor így tök pontosan be lehet állítani, hogy tulajdonképpen mit is szeretnél. Ez egy nagyon jó dolog. Na, ilyet nem feltétlenül fogsz találni mondjuk a Logic beépített reverbjei között.
Hogy a kicsit gyakorlatilasabb hallgatónak is kedveskedjünk egy kis tippel. Ha engem elhívnak például valahova felvenni egy zongorát, akkor hogy készüljek például milyen mikrofonokkal a felvételre?
Akusztikus hangszereket felvenni, ugye az egy külön kérdéskör. A felvételezés, mint fogalom, is egy külön kérdéskör attól, ami aztán később a stúdióban történik. Persze sok embernek a stúdió, mint fogalom, az úgy van meg, hogy van egy nagy terem, ott történik valami hangesemény, amit a terem másik oldalán általában egy üvegfal mögött ugye rögzítenek. Ez így is van egyébként, tehát nem gondolnak hülyeséget, csak stúdióból már rengeteg fel, vannak projektstúdiók, ahol nincs is felvétel. Vannak olyan stúdiók, mint az enyém, hogy van nálunk felvétel, csinálok felvételt, de mondjuk akusztikus dobot valószínűleg nem fogok bemikrofonozni, mert egyrészt nem tartok annyiféle mikrofont, macerás, és nincs rá szükség, mert túlnyomó többségben egész egyszerűen más hangforrásból jön a dob, vagy szintiből, vagy mintából, vagy készen kapom, vagy én csak keverem. Tehát nem kell felvenni. Ha mondjuk kifejezetten egy zongora felvételre vagy kíváncsi, az már megkíván egy helyet, ahol van egy zongora. Ez a zongora lehet pianino, vagy ez a sima, normál zongora felépítésű zongora. Na most, ha már zongorát veszünk fel, akkor valószínűleg nem egy pianino lesz az. Úgyhogy induljunk ki abból, hogy van 3 lába, egy óriási nagy teste, és akkor valahogy ezt föl kéne venni. Igazából nem kell bonyolult dologra gondolni, mert azon múlik, hogy milyen mikrofont rakunk fel, hány darabot abból, és hova, és mondjuk milyen szögben állnak ezek a dolgok. Aztán persze nyitva van-e a zongora teteje, vagy nincs, valószínűleg ki fogjuk nyitni, ugye, hogy ne álljon semmi útjába a húrok rezgéseinek egészen a mikrofonig. Ha valaki nem tudja, hogy hogy kell ezt csinálni, nem kell tőle megijedni, mert be kell rakni a mikrofont, és meg kell hallgatni, be kell rakni 2, aztán 3, be kell rakni közelre, közepesen messze és távolra. És hogyha van elég mikrofon a zsebünkbe, akkor mindenhova. Aztán a végén el lehet dönteni, hogy melyiknek a kombinációjából születik egy jó eredmény. Egyébként ez nem egy olyan ördögtől való dolog ám, hogy bemegy egy vérprofi hangmérnök, mondjuk egy stúdióba, ott áll a Stanway. Nem az történik, hogy fog egy, mit tudom én, 2 puska mikrofont, berakja, kimegy, és azt mondja, hogy jó, kész. Valószínűleg az fog történni, hogy ki fogja próbálni ő is. Minden terem más. Vesszük-e a terem hangját? Kell-e nekünk a terem hangja, vagy kifejezetten csak egy ilyen nagyon közeli zongora hangot szeretnénk hallani? Ha mondjuk a Carnegie Hall-ban készül ez a felvétel, akkor valószínűleg szeretném hallani annak az auráját is, ugye, hogy ott hogy cseng-bong, és nem feltétlenül egy közeli mikrofonozás fogja a legjobb végeredményt adni. Kicsit elkalandozok mondjuk a nagyzenekari felvételekhez. Hozzáteszem, hogy életemben nem csináltam, tehát most nem akarok okoskodni, viszont a technológiai részét ismerem például. Nagyon gyakran történik az, hogy nem mikrofonoznak be 50-100-200 embert, ilyen is van, de sztereóba szeretnék fölvenni 2 darab mikrofonnal. Ott az idő nagy része azzal megy el, hogy hova rakjuk ezt a jeklintárcsás 2 sztereópár mikrofont, ami gyakorlatilag azt hivatott modellezni, hogy úgy rögzítsük a hangot, mintha ott jelenlévő hallgató hallgatná a nézőtérről a lehető legjobb minőségben és formában. Ezt felvesszük, és aztán a végeredmény visszahallgatva egy sztereó pár hangszórón nagyon-nagyon hasonlítson az eredetihez. Ez egyébként ugyanígy felfogható akár egyes hangszereknek a felvételén is, csak meg tudjuk csinálni azt, miután egy hangszerről van szó, hogy akár több mikrofont használunk, és ezeknek a mikrofonoknak az arányaival elkezdünk játszani, méregetni, nézegetni, melyik hogy alkalmazkodik ahhoz a zenei felhasználáshoz, ahol éppen nekünk kell. Mi van, ha én csak a zongora hangját hallom abban a felvételben, mert hogy ez egy zongora darab, vagy mi van, ha egy popdal, amiben nekem hallanom kell valahol 50 másik hangszer mellett a zongorát is.
Sokan nem tudják, hogy a könnyű zene mellett filmzene szerzéssel, illetve hangszereléssel is foglalkozol. Ha dióhéjban összeszeretnénk foglalni, hogy néz ki egy ilyen folyamat? Megkapsz egy filmet a normál hangsávval, tehát ami ott a helyszínen vagy bárhol lett rögzítve, ugye ami a hasznos hangja lesz a filmnek, és ugye felkérnek rá, hogy ez légy szíves szerezél zenét.
Kicsit korábbra kell visszanyúlni, igazából a forgatókönyv fázisában már érdemes beszállni ebbe a történetbe, már oly módon, hogy megismerni a szkriptet, elképzelni a hangulatát. Aztán később, mikor már abba a fázisba jut a dolog, hogy képeket látunk, akkor talán könnyebb ráilleszteni esetlegesen a korábban elkészült ötleteket. Számtalanszor előfordul, főleg a profiknál egyébként, már úgy most Hollywoodról beszélek, hogy úgy készül el komplett filmzene, hogy abból a filmzeneszerző nem biztos, hogy látott egy kockát is. Tehát, hogy minden csak később kerül rá. Aztán, hogyha mondjuk Hans Zimmerről beszélünk, akkor lehet, hogy ez jó is lesz úgy, ahogy van. Tehát, hogy ő tudnak olyan léptékben előre gondolkodni, és olyan léptékben egyeztetni rendezővel, történetíróval, akik felvázolják olyan részletességgel nekik az egészet, hogy elkészülhet akár egy komplett zene is anélkül, hogy látnák. Én személy szerint nyilván, meg szinte mindenkinek az az álma, aki szeretne ezzel foglalkozni, hogy lásson egy képet, és akkor a képre lehet elképzelni valami zenét. Na most ez gyakran álom marad, mert egyszer nincs ilyen munkafázis, tehát a végén kerül rá, és akkor már maximum egy picit csak módosítani lehet. A legutóbbi film, amin dolgoztam, például tök párhuzamosan ment a dolog, tehát folyamatosan kaptam jeleneteket, és ahhoz tudtam gyártani a zenéket, hozzáteszem, hogy olvastam a forgatókönyvet. Nem egy klasszikus forgatókönyvről volt szó, azt tegyük hozzá, tehát egy elég beteg történet, de amit korábban csináltam, amikor elképzeltem, az később használhatatlannak bizonyult. Tehát teljesen más dolgokat csináltam később, mint amit eleinte elképzeltem, hogy majdan csinálni fogok. Egy-két kivétellel, de nem tudtam előre dolgozni, mert annyira más volt a végeredmény, mint amit elképzeltem, hogy hát ilyen is van. De attól függ, mennyire szürreális a film. Mondjuk képzelj el egy cifit, ott olyan túl nagy variáció nem lehet. Tehát tudod, hogy ott fognak menni az űrbe, és jön az űrhajó, és neki mennek a bolygó. Tehát nem mindig ugyanaz történik, vagy jön egy nagy, hatalmas Godzilla, és akkor jön szebbe, pontosan el tudod képzelni, és nem fogsz csalódni. De amikor egy ilyen elvont filmről van szó, akkor ott azért vannak zsákutcák.
Ha számszerűsítenénk időben, mennyi idő alatt vagy kész egy filmzene megírásával?
Hát ez borzasztó változatos lehet. Ez eltartott egy fél évig. De nem azért, mert miattam, hogy most rám vártunk, hanem egész egyszerűen eddig tartott a folyamat, én folyamatosan mentem vele, tehát ahogy kaptam a jeleneteket, készültek a zenék, és amikor az utolsó vágat elkészült, akkor már 99%-ban ott volt alatta is a végleges zene. Tehát párhuzamosan készültünk. Ez szerintem azért gyakran előfordul, de azért egy nettó 2-3 hónapot el lehet tölteni egy 90 perces zenével. Hát most ne úgy képzeld el, hogy fölkelsz reggel és estig nyomod, mert gyakran rá lehet ragadni egy-egy jelenetre, amit nem bírsz megfejteni. Sokan, én is sokáig, sokkal egyszerűbb feladatként tekintettem a filmzeneszerzésre. Szerintem ez az egyik legbrutálisan, legnehezebb megoldásokat tényleg embert próbáló, és ki kell hozni magad. Hiszen a kezdő film zeneszerzők gyakran beleesnek a hibába, én is beleestem sokszor, sőt a mai napig küzdök vele, hogy olyan zenét szeretne a film alá, ami nagyon gyakran túlkerekedik a filmen, ha érted, mire gondolok. Tehát, hogy...
Tehát nem szolgálni fogja a képeket,
így van,
hanem...
A jó filmzene az nem olyan, hogy te azt észreveszed, nyilván vannak olyan pillanatok a filmben, amikor észreveszed, de nagy rész, tehát 90%-ban ugye a képet kell, hogy szolgálja, és soha nem szabad rajta felülkerekedni, és ez egy rohadt nehéz dolog, hogy ne kerekedjen felül a képen.
Egy YouTube-os videóban beszélgettetek arról, hogy nagyon fontos lenne, hogy az összhangzattannal még a mai modern értelembe vett producerek, tehát aki otthon esetleg csak így összerakosgat sávokat, hogy tisztában legyenek vele, mert nagyon nagy hiányosságok vannak.
Így van. Hát igazából ez megint csak egy kicsit ilyen szerencse dolga, mert én megkaptam ezt gyerekkoromban, ezt a fajta nevelést, meg a zenei általános iskolával kezdődött szándékomon kívül, tehát egész egyszerűen oda kerültem, végighallgattam, belém verték, és most abból élek, hogy ezeket tudom. Ilyen szempontból ez szerencsés, de hogyha valaki ebből kimaradt, az mindenképpen érdemes vele foglalkozni és bepótolni, mert fogalma sincs róla, hogy milyen utcahossznyi előnyöket tud magának kovácsolni belőle, és milyen összefüggésekre talál rá. Nem feltétlenül arról beszélek, hogy valaki zongorázik, vagy producerként dolgozik, akár hangmérnökként a keverésnél is brutális összefüggések vannak. Meghallani egy lábdobnak a hangmagasságát, most mondok valamit, hogy mi az a frekvencia, ami jó, mi az, ami rossz, mi az, ami a basszusgitárral olyan szinten nem cseng jól, hogy az hova eredeztethető az a hiba, hogy az egy hangolási eltérés, tudatosan tudni, hogy hova kellene azt módosítani, hogy jó legyen, vagy legalább kipróbálni, hogy jó-e, nem beszélve egy énekfelvételről. Képzeljük el azt a hangmérnököt, aki nem tudja megállapítani mondjuk a hangközök közötti különbséget, és mondjuk egy vokál aranzsot kell fölvenni. El sem tudom képzelni, hogy mit csinálnak, pedig csinálják, tehát igazából elkészülnek ezek a felvételek, csak aztán nem egy, nem kettő, mondjuk itt köt ki nálam, hogy akkor Peti, mondd meg, mi a baj. Sajnos, mióta kiestek a képletből azok a fajta gátak, amik régen ezt megakadályozták, mert nem élhetett meg valószínűleg egy olyan lemez bárhol, amin szolfés jellegű hibák vagy gáz dolgok szerepeltek. Ugye ma ez minden további nélkül megtörténhet, hiszen most megcsinálom, és holnap a YouTube-on van, és lehet, hogy nem veszi észre jó pár ezer ember, hogy nem jó, hülyeséget csináltál. Hogyha valakinek van egy már kiépült rajongótábora, mert ugye bármit fölrak, az mit tudom én, 1.200.000-ről indul aznap, akkor azt nagyon sokan meghallgatják, a rosszat, a nem jót, pedig tényleg csak egy hanggal kellene odébb rakni ezt, azt, és már jó is lenne. Ez feljogosítja a következő generációt arra, hogy már pedig ilyen gáz dolgokat is lehet csinálni, és ha ő megcsinálhatta, akkor nekem is szabad, és ezért ne is szóljál, hiszen nézd meg, azt is sok millióan megnézték. Na, ez már annyira nem tetszik ez a része.
Amikor az ember a hobbi zenélést, mert nyilván te is hobbiként kezdted el, megélhetésé konvertálja, tehát profi lesz. Hogy kerüli el azt az állapotot, a fásultság állapotát, ami sokaknál bekövetkezik az évek múlásával?
Hát én nem tudom, szerintem ez tényleg csak elhivatottság kérdése. Tehát, hogyha valaki mondjuk annyira szereti ezt, amennyire én, akkor nem feltétlenül következik be ez az állapot, mert mindig talál magának olyat, ami jó. Persze ki lehet égni egy műfajon belül, amikor megunod. Én ezt azzal orvosoltam, hogy annyi mindent, annyi féle dolgot csinálok, hogy nincs időm igazából megunni egyiket vagy a másikat. Az úgy sokkal fárasztóbb, ha egyféle dolgot csinál az ember. De én lehet, hogy mondjuk ma csinálok egy ilyen filmzeneszerű valamit, aztán holnap egy hip-hop dalt fogunk rappelni, keverni, hangszerelni, amilyen bődületesen minimál, aztán holnap után lesz egy drum and bass, meg egy pop, aztán csak hegedű aranzsal fogok valami elmebeteg videót megzenélni, aztán kapok egy keverési feladatot, ami nem is az én dalom, ugye, csak az a dolgom, hogy egy ilyen valamiből várat építsünk. Azt is nagyon szeretem egyébként, amikor azt kell megfejteni, hogy mi a baja a nótának dal szempontjából, keverés szempontjából, hangszerelés szempontjából. Rengeteg énekfelvételt csinálok egyébként. Tehát létező dal, ide jön az énekes kolléga, és akkor szeretem megtalálni velük a hangot. Jól érzik itt magukat egyébként, az énekfelvételek a legjobb hangulatú dolgok, legalábbis nekem. Én lehet, hogy azért csinálom ezt a fajta változatosságot, hogy pont ez a célja, hogy nehogy belefásuljak valami, de ez nem tudatos. Én ezt így alakítottam ki, és szerettem meg.
Péter, köszönöm szépen a beszélgetést, és nem azt mondanám, hogy sok sikert, hanem nagyon sok munkát kívánok neked a jövőben.
Nagyon köszönöm, Csabi, örültem, hogy itt voltál.